Következik a Kerengő külpolitikai beszélgetések.
Míg Európa Grönlandra figyelt, az amerikai polgárokat sokkal jobban foglalkoztatta egy másik ügy. Az Egyesült Államok egyik legnagyobb belpolitikai válsága bontakozott ki az elmúlt hetekben Minnesotában a bevándorlási ügynökségek jelenléte miatt. Csizmazia Gábor Amerika szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgetünk a háttérről és a következményekről. Ezután évelei villámkérdés a Nyugat-Balkánról. Mi várható és lesznek-e uniós csatlakozások? Lángné Petruska Szidóniát, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját kérdezzük. Kedves hallgatóink, ez lesz a két témánk a mai Kerengőben. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Trump kormányzat bevándorlás ellenes művelete keretében mintegy 3000 szövetségi ügynököt vezényeltek Minneapolisba, hogy illegális bevándorlókat tartóztassanak le, és kiutasítsák őket az országból. Ennek során két amerikai állampolgárt is lelőttek a szövetségi hatóságok, először január elején René Nicole Goodot, majd január 24-én Alex Pretty 37 éves ápolót. A halálesetek nagy tiltakozás hullámot váltottak ki, ezrek vonultak az utcákra, nem csak Minneapolisban, hanem országszerte, tiltakozva az ICE szövetség ügynökeinek túlzó fellépése ellen. Fontos előzmény azonban, hogy a szövetségi ügynököket eredetileg egy konkrét ügy, súlyos pénzügyi visszaélések és segélycsalások miatt küldték Minneapolisba. Donald Trump a zavargások miatt korábban felvetette az 1807-es úgynevezett lázadás ellenes törvény alkalmazását is. Bár az indulatok jelenleg csitulni látszanak, szeretnénk jobban megérteni ennek a Donald Trump támogatóit is megosztó ügynek a hátterét. Milyen pénzügyi csalásról, milyen lázadás ellenes törvényről van szó, és hogyan hat mindez az idén esedékes félidős választásokra? Csizmazia Gábor Amerika szakértővel egy hete beszélgettünk a témáról.
Az Egyesült Államok ugye gyakran bevándorlók országaként van emlegetve, ami annak is köszönhető, hogy a több hullámban az Egyesült Államokba érkező legális bevándorlók mellé azért számos illegális bevándorló is érkezik mind a mai napig. A legtöbben a déli határ felől, de nagyon sokan egyszerűen úgy mennek az Egyesült Államokba, hogy hát a tengeren túlról csak túltartózkodják az ilyen-olyan vízumokat vagy tartózkodási engedélyüket. Különböző becslések vannak, hogy hány illegális bevándorló él az országban. Optimista becslések szerint ez nagyjából egy 15 millió fő, pessimista becslések szerint ez van 25 is. Minden esetre a Trump elnökség, ugye Donald Trump már évek óta arról beszélt, hogy ő keményen fellép az illegális bevándorlás ellen, és egyébként még a legális bevándorlást is szigorítani fogja. Ennek keretében három problémakört azonosított, és ennek a végén jutunk el ugye Minnesotához, illetve az 1807-es évi törvényhez. Az első problémakör, amiről nagyon sokat hallottunk, déli határvédelem, falépítés. Ma már nem nagyon beszélnek róla, pont azért, mert ez a problémakör ez le van tudva, tehát erről már kutya nem beszél, Donald Trump sem mondogatja, hogy falat emel, egyszerűen azért, mert a hivatalba lépését követően akkora elrettentő erő, politikai értelemben akkora elrettentő erő alakult ki az amerikai kormányzat részéről, mert persze olyan jogköröket adott a szövetségi határvédelmi szerveknek, és persze azon déli republikánus államoknak, mint mondjuk Texas, hogy tulajdonképpen ez már nem jelent problémát, hogy újrabban több millióan özönlenek be az Egyesült Államokba a déli határ felől. Ugye a tengeren túl érkező legális bevándorlás esetében pedig szigorú ellenőrzéseket folytatnak. Ez az egyik problémakör, ami mondom most már zárójelbe került. A második, ugye a kitoloncolás, ugye ez rendkívül komoly visszhangot váltott ki a sajtóban tavaly. Voltak is elég durva esetek, amikor különböző adott esetben már több éve az Egyesült Államok tartózkodó, azóta már családot alapító magánszemélyeket deportáltak, vagy kényszerítettek ki az Egyesült Államokból. Ez már egy ellentmondásosabb ügy, itt is igazából a republikánusok meg a közvélemény alapvetően sokáig támogatta Donald Trumpot, aztán amikor jöttek a durvább videófelvételek arról, hogy látszólag ártalmatlan teszem azt mondjuk szobalányokat, vagy különböző ugye, gazdasági bevándorlókat deportálnak. Ugye ennek elég rossz az optikája, rosszul néz ki ez a tévéképernyőn. Éppen ezért ott azért sokan úgy gondolták, hogy azért az ezért felelős szövetségi ügynökségetnek, az úgynevezett ICE ügynököknek, bevándorlási hatóságoknak azért meg kellene válogatnia, hogy főleg azok ellen kell fellépni, akik illegálisan jöttek be, vagy illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban, és még bűncselekményeket követnek el ezen túl az amerikai törvények szempontjából. Tehát nem úgymond a csendes, egyébként gazdaságilag hasznos bevándorlókra kell összpontosítani. Ez egyúttal a demokrata narratíva is. És akkor ez hozza a képbe a harmadik problémát, és így jutunk el Minnesotába, hogy ugye voltak olyan esetek is Amerikában, melyek a teljes körét igazából még nem látjuk, de hogy és nagyon sokáig engedékeny szövetségi szabályok, illetve azoknak a ki nem kényszerítése, az azt eredményezte, hogy számos visszaélés volt az a kapcsolatban, hogy mondjuk szociális alapon különböző bevándorló csoportok, vagy az ő közösségükhöz tartozó gazdasági szereplők állami vagy szövetségi támogatásokat kértek. Most az egyik ilyen Minnesota államban volt, ahol a helyi szomáliai közösség, hát a Trump elnökség számításai szerint alsó hangon 7 milliárd dollár értékű tulajdonképpen visszaélést követett el. Tehát, hogy tulajdonképpen az történt, hogy üzemeltettek ilyen különböző boltokat, négyében ez ilyen hát szegények boltja, vagy szociális alapon működő bolt, amelyhez kaptak szövetségi támogatást, ami teljesen legális lett volna, kivéve, hogy az üzleteket, amikor végül is mentek ellenőrizni a Trump elnökség része, és itt van a lényeg, hogy minden törvény annyit ér, amennyit végül is kikényszerítjük, vagy ténylegesen ellenőrizzük a végrehajtását. Szóval amikor a szigorú Trump elnökség kiment és ellenőrizte, vagy pontosan a Trump elnökség alá tartozó hatóságok kimentek és ellenőrizték ezeknek a boltoknak a működését, akkor észrevették, hogy tulajdonképpen papíron működik az üzlet, de valójában egyáltalán nem akkora alapterületű, egyáltalán nem kínál olyan termékeket, mint amit a támogatási kérelemben feltüntettek. Tehát magyarul itt lényegében pénzmosásról van szó, és hogy Trumpék úgy gondolják, hogy ez alsó hangon 7 milliárd dollár, és ez csak ez az egy ügy. És akkor nem beszélve úgy, amit nem láttunk meg más államokban. Ugye a dolog pikantériája, hogy Minnesota államnak a kormányzója ugye az a Waltz, Tim Waltz, aki Kamala Harrisnek volt ugye az alelnök jelöltje, tehát itt van még egy külön politikai háttér.
Tehát feltételezhetjük a szemethunyást és az enyhe kezelését a bűncselekmények.
Ez is felvetődhet, és akkor ennek megfelelően az ICE ügynök különböző razziákat tartottak. Kitoloncolás véget is, de egyáltalán ennek az ügynek a kinyomozása ügyében, nyilván a szövetségi egyéb hatóságokkal együtt, csak hát mivel, és nem véletlenül mondtam, ugye Waltz kormányzás, ugye ez egy demokrata állam ilyen értelemben, ahol viszont állami szinten engedékenyebbek, tehát ott is folytatják ezt a fajta eddigi gyakorlatot, hogy alapvetően jobban megtűrik, és sokkal toleránsabbak a bevándorlókkal szemben, beleérve az illegális bevándorlókat is. Ezért ott alapvetően rossz néven vették még a helyi amerikai állampolgárok is, hogy kimentek az amerikai ICE ügynökök. Na és itt jön az, ami magyar szemmel, ugye, vagy európai szemmel általában úgynevezett unitárius államokban, most nem vallási, hanem szervezeti értelemben mondom, tehát egységes, központosított államokban, ugye fölfoghatatlan, ugye az, ami a föderatív államban van az Egyesült Államokban, hogy van egy szövetségi, tehát egy országos hatóság, az ICE, akiknek ez a működésük 2003 óta, amióta létrehozták őket, hogy ők illegális bevándorlókat az ország bármely területén, akár önszorgalomból, de leginkább különböző feljelentésekre támaszkodva, és az akárhonnan jön, ez lehet a kongresszustól, lehet az adott államtól, teljesen mindegy, elmennek, elfognak és kitoloncolnak. Tehát van egy ilyen szereplő, és akkor vannak az állami szereplők, akik azt mondják, hogy jó, rendben van, de az, hogy itt helyben hogyan érvényesítjük a helyi törvényeket, és mi az itt élőket a társadalom problémás vagy veszélyes tagjainak tartjuk, azt alapvetően mi döntjük el. És innentől kezdve kialakul egy ilyen, hogy mondjam, örök vita az Egyesült Államok történetében, az elmúlt 250 évben, hogy a helyi törvényhozás, vagy hát kormányzó nem ért egyet a szövetségét, az országos vezetéssel.
És akkor adott esetben el is szabotálhatja a szövetségi kormányzatnak az intézkedését?
Így van. Elszabotálhatja, tulajdonképpen kihasználhatnak különböző, teljesen legálisan egyébként megjegyzem, kihasználhatnak olyan kiskapukat, mint például klasszikus példa, egyszerűen csak azzal, hogy nem keresi aktívan az együttműködést. Mondok egy nagyon konkrét példát, illegális bevándorló mondjuk elkövet valamilyen bűncselekményt, nem jellemző, tehát a többségük teljesen ártalmatlan, de mondjuk illegális bevándorló elkövet valamilyen bűncselekményt, helyi szinten a helyi hatóságok, a rendőrség ugye letartóztatja, börtönbe zárják, kap mondjuk, teszem azt, egy hónap elzárás, most csak mondtam valamit, attól függ, hogy milyen bűncselekményről van szó, mert mit mondanak a helyi törvények, és ugye a következő automatikus lépésnek annak kellene lennie, hogy kitoloncolják az országból, hiszen eleve illegálisan tartózkodik ott. Na de azt mondja kicsit cinikus módon ugye az állami hatóság, hogy hát ez a szövetségiek dolga, nem az enyém, én pedig egyszerűen csak nem szólok a szövetségieknek, hogy itt van a fogdában. A szövetségek pedig nyilván nem tudják, ha nem értesítik őket, és akkor így lényegében, amint letölti azt az egy hónapot, kiengedik az utcára, senkinek nem szólnak, és az egész történet előről folytatódhat, feltéve, ha visszaesőről van szó.
Na most itt Minnesotában zavargásig fajult megmozdulások következtek, és ezért gondolta Donald Trump, hogy beveti vagy alkalmazza az 1807. évi lázadás ellenes törvényt.
Így van, itt tulajdonképpen ez a tagállami és a szövetségi hatalomnak a szembenállása vagy vitájáról szól, és hát ugye ami miatt erre sor került, ugye Minneapolisban, Minnesota államban az egyik ilyen ICE razzia kapcsán ugye a helyi amerikaiak egy része, majd amerikai állampolgárok, ők tulajdonképpen passzív ellenáll, van aki passzív, van aki aktív ellenállást tanúsított a szövetségi hatóságokkal szemben. Bonyolult dolog, mert ugye megint a szövetségi hatóságoknak mire az van joga? Ugye a rendet fenntartani a helyi rendfenntartó erőknek van. Tehát itt kialakul egy ilyen furcsa dilemma, hogy most akkor oda küldték a szövetségi tisztet ICE ügynököt, de hogy ő akármit nem tehet ott meg. Na most főleg ugye akkor van nagy kérdés, hogyha mondjuk amerikai állampolgárral szemben kerül összetűzésbe. Az amerikai állampolgár, és ez történt Minneapolisban január 7-én, amerikai állampolgár, egy 37 éves hölgy, tulajdonképpen keresztbe elállta az úton ICE ügynököknek az útját, és végül is egy idő után elhajtott a helyszínről, viszont ahogy elhajtott, az egyik ICE ügynök konkrétan, ha jól hiszem, kettőször vagy háromszor hát arcon lőtte, és ezzel megölte az illetőt, és felmerült egy ilyen vita onnantól kezdve, hogy na most akkor önvédelemből cselekedett az ügynök, vagy se, hogy arra készült-e az amerikai állampolgár, hogy nem csak passzívan ellenáll, hanem elsodorja az ügynököt, vagy sem. Tehát ha úgy tetszik, a rendőri erőszaknak, vagy a karhatalmi erőszaknak egyfajta dilemmájaként, vagy vitájaként merült ez fel, hogy végül is ki volt az, aki nem folytatott jogkövető magatartást, és itt megosztanak a vélemények. Republikánusok azt mondják, hogy itt a nő nem volt együttműködő a hatóságokkal, ami önmagában egy bűncselekmény. A demokraták meg azt mondják, főleg a videófelvételekre támaszkodva, hogy hát itt túlzott erőszak alkalmazásra
kerül. Igen, ezt ismerjük Európából is, az ideológiai alapon.
Ez viszont olaj volt a tűzre, tehát onnantól kezdve még több ilyen zavargás volt Minneapolisban, és ennek a kezelésére vetette fel Donald Trump azt, hogy egy 1807-es törvényre hivatkozva ő, mint az Egyesült Államok elnöke, érvényesíti azt a jogát, hogy gondot fordítson arra, hogy a törvényeket betartsák. Az amerikai alkotmány értelmében az elnöknek kettő fő feladata van, az egyik a főparancsnoki klauzula, kül- és biztonságpolitika, tehát ő a haderő főparancsnoka, a második az úgynevezett gondot fordít klauzula, ezt magyarul úgy lehetne fordítani, gondot fordít arra az elnök, hogy az Egyesült Államok szövetségi törvényeit, nem az állami, a szövetségi törvényeit mindenhol hűen hajtsák végre. És ő erre hivatkozott már tavaly is, amikor beküldte a Nemzeti Gárdát a különböző nagyvárosokba, hogy itt lényegében azért kell beküldeni az egyébként a tagállami szinten működő szövetségi gárdistákat, bocsánat, gárdistákat a tagállami szinten, azért kellett federalizálni, vagy szövetségi szinten beküldeni, mert hogy a helyi hatóságok nem tudják, vagy nem akarják fenntartani a helyi törvényeket, de főleg a szövetségi törvényeket, nevezetesen ugye a bevándorlásra vonatkozó szövetségi szintű jogszabályokat. És amikor az 1807-es törvényre hivatkozik Donald Trump, akkor lényegében még egyet tovább lép, és azt mondja, hogy nem csak a Nemzeti Gárdát küldhetem be, hanem adott esetben a haderőt is. Ezt egy másik törvény tiltja, kivéve az említett 1807-es törvényt. És ugye az a dilemma, és ugye ezért beszélnek erről nagyon sokat Amerikában, mert ugye 1807-ben az egy kicsit más világ volt, mint most, és állandó dilemma az amerikai törvényhozásban, hogy hát hogyan szövegezünk, és hogy később ezt hogyan értelmezzük. És az 1807-es törvény az eléggé tág mozgásteret ad az amerikai elnöknek, hogy ő mit tart olyan állapotnak, vagy olyan helyzetnek, hogy ott aztán már tényleg katonáknak, vagy hát a gárdistáknak a bevetésére lenne szükség. Ezeket általában a legfelsőbb bíróságon szokták kiboxolni, ezeket a meccseket, de hát ugye ezeknek általában fél év, egy év lefolyás idejük, vámpolitikában hasonló ilyen viták vannak.
Az interjú rögzítése óta történt fejlemény, hogy Minneapolis demokrata párti polgármestere Jacob Frey e hét kedden bejelentette, hogy egyes szövetségi ügynökök kedtől elkezdenek távozni a városból. A Fehérház szerint az elnök ezzel azt az üzenetet erősíti, hogy nem akar további áldozatokat az utcákon, miközben továbbra is kéri, hogy a helyi hatóságok működjenek együtt az ICE ügynökeivel. A helyzet továbbra is feszült, jogi viták és politikai botrányok közepette zajlik, miközben mindkét oldal követeli a felelősségre vonást és a bevándorlási politika átalakítását. Hogyan hat ez az ügy Donald Trump népszerűségére? Kérdeztem a szakértőt.
Összességében nem jól, tehát alapvetően Donald Trump meglepő módon az első évben ugye különböző témában mérték a támogatottságát, gazdaság, infláció, külpolitika, orosz-ukrán háború, Gáza, tehát mindenféle témában, és meglepő módon sokáig a bevándorlás volt az, ahol még a legjobban tartotta magát. Nehéz volt megítélni egyébként, hogy hogyan, mert ugye általában alulmérik Trumpot, és hiba határon belül volt, tehát vélhetően nem állt olyan rosszul a támogatottság a bevándorlás ügyben, csak aztán ahogy az említett három problémakörből az elsőt lezárták, és már nem beszédtéma, tehát nem tud belőle már politikailag építkezni annyira, vagy az előnyeiből, és a második és harmadik probléma körbe léptünk, ami viszont már ellentmondásosabb, mert mint mondtam, rosszul néz ki a tévé képernyőjén, hogy milyen erőszakos cselekedetek van. Most akárkinek is van igaza, ez rosszul néz ki, ezért alapvetően sokan úgy gondolják, hogy vagy túl erélyesen lép fel a bevándorlással szemben, még akkor is, ha egyébként elvileg igaza van, tehát republikánus körök is megosztottak ilyen szempontból, de ahol, és ugye közelünk a félidős választásokhoz is, ez egy fontos kérdés, hogy milyen az elnök megítélése, ahol igazából még rosszabb, az a gazdaság és az infláció, tehát a vámok hatásai, illetően nagyon sokan nem értenek egyet, tehát ezek az elsőleges témák, nem véletlenül, hogy megélhetés jelmondatot használják a demokraták valószínűleg itt a félidős választások kampányára fordulva. A második téma emellett az valóban a közrend. Ez azért probléma a republikánusoknak, mert a közrend az hagyományosan egy konzervatív republikánus érték, illetve hívószó, és ott kifejezetten a felmérések alapján az elmúlt években ott nekik állt az ászló. Nem mindig tudták ezt politikai aprópénzre váltani, tegyük hozzá, de alapvetően az ő telepük volt. Így, hogy megosztanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony, tegyük félre azt, hogy kinek van igaza, mennyire hatékony és mennyire szükségszerű az, hogy ennyire keményen lépjen fel a szövetségi hatóság, illetve az ICE ügynökök. Szóval így azért ez egy kétélű fegyver a republikánusoknak, és nagy valószínűség szerint ez egy kampánytéma lesz majd a demokraták számára idén novemberben, amikor lesz a félidős választás.
Az előző év végén, 2025. decemberében körkérdést tettem fel a Magyar Külügyi Intézet több kutatójának, mit várnak 2026-ban a saját szakterületükön, mire figyeljünk az általuk tanulmányozott országok, régiók kapcsán. Majd azt is kértem tőlük, hogy csináljanak kicsit kedvet a hallgatóknak a geopolitikában való tájékozódáshoz, jártassághoz. Ezeknek az interjúknak a többségét újévi adásunkban sugároztuk. A következő percekben Lángné Petruska Szidónia vezetőkutatót, balkán szakértőt hallhatják.
Én nem várok egy nagy áttörést a Nyugat-Balkán tekintetében 2026-ban sem, ugyanis ahogyan a Balkánon nagyon régóta, úgy 2025-ben is az etnikai, vallási, nyelvi mozaikosság, a külső hatalmi tényezők vetélkedése, a legutóbbi fegyveres konfliktusok feldolgozatlan következményei, illetve a súlyos társadalmi gazdasági problémák egyszerre formálták a politikai és biztonságpolitikai folyamatokat. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy már az év elején nagyon fontos döntések várhatóak, például kiderülhet, hogy merre fut ki a szerbiai energetikai válság, vagy sikerül-e kilábalni a Koszovónak a több hónapja húzódó belpolitikai padhelyzetből.
A nagy várakozás a nyugat-balkáni és a balkáni országoknál az Európai Unióba való fölvétel kérdése. Itt lesz előrelépés?
Természetesen ez az a cél, ami ezt a hat országot, akik a nyugat-balkán országcsoportot összekötik. Albánia és Montenegró, mint az éllovas országok számára úgy tűnik, hogy most egy valódi perspektívája mutatkozik annak, hogy ők néhány éven belül az EU tagjává válhatnak.
Szerbia, amely már 21 éve vár erre.
Szerbia esetében úgy gondolom, hogy nagyon sok múlhat azon, hogy merre fut ki az energetikai válság, illetve hogy hogyan alakulnak a globális biztonságpolitikai események, hogyan formálódik a globális biztonságpolitikai erőtér, hiszen gyakran hozzák fel azt a hasonlatot, hogy a Balkán ezeknek egyfajta lakmuszpapírjaként szolgálhat.
Ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy ahogy a globális ereje változik ezeknek a nagyhatalmoknak, úgy a balkáni befolyásuk is hasonlóképpen változhat, és számunkra, magyar kutatók számára ez egy nagyon húsba vágó, illetve közelről tanulmányozható síkja ennek a történetnek.
Próbáljunk meg kedvet csinálni azoknak a hallgatóknak, akik nem tekintenek Magyarországon kívülre, vagy akár a hétköznapi életen kívülre. Miért fontos a világ dolgaival foglalkozni? Miért érdekes az, hogy mi történik a Balkánon, itt a szomszédunkban? Keveset tudunk róluk, pedig itt vannak a szomszédban. Miért kell ezt látni, tudni?
Nehéz ilyenkor az átlag emberek fejével gondolkodni, mert nekem szenvedélyem ennek a térségnek a kutatása, de úgy gondolom, hogy ami a szomszédságunkban zajlik, az minden más külpolitikai folyamatnál jobban a vérünkre mehet, a mindennapi életünket befolyásolhatja.
Például konkrétan hogyan?
Például ha arra gondolunk, hogy 2015-ben egy migrációs hullám indult ki akár Koszovóból, ennek az előzményeinek, a miértjének a megértése, természetesen gazdasági téren, de akár gondolhatunk a külhoni magyarok helyzetének az alakulására.
Szidónia miért szeret külpolitikával, geopolitikával foglalkozni? Azt mondta, hogy szenvedélyesen szereti. Mi a jó ebben? Mi az öröm?
Számomra talán a legnagyobb öröm az az, hogy alkalmat nyújt a valódi élethosszig tartó tanulásra. Bármilyen aktuális eseménynek az indítékainak a feltárása olyan, mint egy kis nyomozás, sosem érhet az ember a végére. Ennek az izgalma talán az, ami ennek a szakmának a szépségét adja számomra.
2025-ben volt-e valami olyasmi, ami Szidóniát megdöbbentette, meglepte, vagy ami mosolyra késztette, vagy akár nevetésre is?
Nem pont a nevetéssel írnám le az érzéseimet, inkább egyfajta fogom a fejem érzést váltott ki belőlem az, hogy Koszovóban több mint 50-szer futottak neki a parlamenti házelnök választásnak, ugyanis a jelenlegi kormányzatnak ez a taktikája, hogy az írott törvényeket betartják. És ebből az 54 alkalomból, nem is tudom, nagyon-nagyon sokszor ugyanazt a teljesen esélytelen jelöltet állították ki. Ez azt mondhatom, hogy egy szakmai agyrém volt számomra.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetések munkatársai voltak, a technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Árietta, és jó magam a szerkesztő Posgai Nóra. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!